Hálásak vagyunk, Istenünk, hogy küszöbön már a húsvét, és valóban át is élhetjük, hogy a szabadító az közeleg, közeleg Jézusunk, a te küldetésed beteljesítése, és erre készülhetünk itt is hétről hétre. Kérünk azért, Istenünk, hadd értsük meg most a te igédet, a te kegyelmedből. Kérünk azért, hogy a te szent lelkeddel töltsd be mindnyájunkat, formálj minket. Köszönjük azt is, hogy te ismersz mindnyájunkat egyen-egyenként. Köszönjük, hogy egy olyan Istenünk lehet a te személyedben, aki szeret bennünket, aki foglalkozik velünk, akinek fontosabbak vagyunk, mint talán mi saját magunknak. Kérünk azért, hogy hadd ismerhessük meg így a te szereteted és kegyelmed. Légy velünk a te dicsőségedre és a mi épülésünkre. Jézus Krisztus nevében. Amen. Helyünket elfoglalva testvérek, hallgassák meg Isten igéjét, amit Lukács evangéliumának 19. részéből olvasok a 41-től a 48. versig eképpen. Jézus, ahogy közelebb ért és látta a várost, megsiratta és azt mondta, vaj, ha megismerted volna te is, csak-e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed előtt. Mert jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek, mindenfelől megostromolnak, és földre tipornak téged és fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, az én házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És minden napon tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a népvezetői pedig igyekeztek őt elveszteni, de nem találták módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép rajta csüngött, és őt hallgatta. Amen. Kedves testvérek, Jézus életének egy izgalmas és érdekes pillanatához érkeztünk el azzal, hogy bevonult Jeruzsálembe. Sorra teljesíti be azokat az ószövetségi proféciákat, amelyek a messiás bevonulásának idejével és módjával, valamint a szavaival és a tetteivel állnak összefüggésben. Terítékre kerül aztán még Jeruzsálem közelgő bukása is. Hallgatva az igét, én magamból kiindulva azt gondolom, hogy ebben a történetben, ami talán leginkább megragadja az ember figyelmét az, hogy Jézus sírva fakad. Az evangéliumok két alkalommal számolnak be arról, hogy Jézus sírt. Először is Lázár barátja halálakor, másodszor itt Jeruzsálembe vonulásakor. A zsidókhoz írt levélben olvasható még az, hogy ő, vagyis Jézus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult azelé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. De ezeken felül aztán még sokszor olvashatunk arról, hogy Jézus elszomorodott vagy elcsüggett, de sírni ritkán sírt. És előfordulhat, hogy könnyen elsiklunk e felett, miszerint Jézusnak is voltak ugyanolyan emberi érzései, mint nekünk. Volt boldog, megelégedett is, de volt dühös, csalódott, szomorú és bizony a bánat az ő szemeibe is könnyeket csalt. Elgondolkodtam azon, hogy számomra mit is jelent az, hogy az én megváltóm azt tudott és sírt is. Egy percig sem gondoltam őt, én emiatt gyengébbnek, vagy hiteltelenebbnek. Sőt, az igazság az, hogy még erősebbnek és magamhoz közelebbinek érzem Jézust, és vele együtt Istent is ezek miatt. Nem egy kőszívű Istenem van, aki minden érzelmet kizárva tekint rám önmagától távol tartva, hanem olyan, aki érző lény, mint én meg te, és meri vállalni és megélni az érzéseit. Hát melyik vallásnak van még egy ilyen Istene? Ki mondhatja el azt, hogy az én megváltóm ennyire a szívén viseli az én sorsomat? Óriási dolgok ezek, testvérek, és becsüljük meg. De aztán az elmélkedésem során eljutottam egy fontosabb kérdésig is, melyre a válasz aztán nem jött ilyen könnyen és boldogan. Vajon Jézust már én is megsirattam? Erre a kérdésre még ígérem visszatérek, de előtte nézzük meg, hogy a mai történetünkben miért is sírt, akár az eredeti görög szöveg alapján mondhatnám azt is, hogy zokogott Jézus. Újra felolvasok az igéből egy szakaszt. Ahogy közelebb ért és látta a várost, megsiratta és ezt mondta. Vaj, ha megismerted volna te is, csak-e mai napon is, amíg békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől. Mert jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek mindenfelől, megostromolnak, és földre tipornak téged és fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Ez a nap volt az utolsó lehetőség Jeruzsálem számára, hogy békét köthessen Istennel, Jézus Krisztus által. De nem ismerték fel Jézusban Isten fiát, a békét hozót, és nem ismerték fel saját helyzetüket sem, hogy mennyire borotva élen táncolnak már. Hogy csak is a pusztulás várhat arra a városra, aminek éppen az a jelentése héberül, hogy a béke városa. Ott egyáltalán nem lesz béke majd. Megkeményedett és képmutató szívük miatt aztán végül ez Krisztus után 70-ben be is következett Jeruzsálem ostromakor. Kő kövön nem maradt, ahogy Jézus is mondta. A szomorú még az ebben, hogy Jézus több alkalommal is járt Jeruzsálemben, és minden bizonnyal akkor is hirdette Isten igéjét, de ezt fogadó fél nem igazán akadhatott. János evangélista beszámolója alapján Jézus földi szolgálata során ez egyetlen alkalommal korbácsot fog, és kiver onnan mindent és mindenkit, aki nem odavaló, aki idegen és megszentségtelenítette Isten templomát. Borzasztó nagy indulatok lehettek Jézusban, egy érzelmi hullámvasúton ülhetett akkor. Képzeljük magunk elé, hogy ő sír, zokog, miközben mindenki más őt ünnepli. Csak az a tömeg sem tudja, hogy pontosan mit ünnepel és miért. Aztán meg asztalogat, borogat. Szintén János evangéliumának beszámolója említi meg a tanítványok ekkor tett megjegyzését Jézusra. Így hangzik, tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva. A te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Bántotta Jézust, hogy mivé vált Isten háza, és bántotta az is, hogy milyenné váltak annak lakói, hogy így mondjam. Ennyire élt a féltő szeretet Jézusban. E féltő szeretet miatt vállalta a földi létet és a küldetését, és a szeretet miatt lettek aztán úrrá rajta indulatai azért, mert még mindig nem ismerte fel Jeruzsálem városa meglátogatásának idejét. Mit jelent ez? Egyszerűbben így mondhatnám, saját vakságukat nem ismerték fel. Ezt jelentik Jézus szavai, hogy Jeruzsálem lelki vakságban élt. Lelkileg vakok voltak saját istentelen létükre. Biztosan minnyáján tudunk olyan szituációt feleleveníteni az életünkből, amikor azt éreztük, hogy nincs annál frusztrálóbb tehetetlenség, mint amikor valakivel valamit a saját érdekében meg akarunk értetni, de minthogyha nem egy nyelvet beszélnénk, és végül nem tudunk rá semmilyen hatást gyakorolni sem. Hát valami ilyesmit élhetett át Jézus is itt az évek alatt. Falba ütközött, míg végül el kellett engednie Jeruzsálem kezét az ő vaksága miatt. De nyilván e féltő szeretet miatt ez fájdalmas elengedés volt Jézus számára. És ahogy érzékeltessem Jeruzsálem vakságát, mielőtt a miénkre kitérnénk, hogy miben is tűnt ki ez náluk. Egyfelől abban, hogy már, amit említettem, nem ismerték fel Jézusban Isten fiát. Másfelől ez a mai történetünk adja elénk, hogy teljesen természetes és elfogadott volt, hogy az a templom az erkölcsi, erköstelen üzleti élet helyszínévé vált. Egyes tudósok szerint akár 20-szoros áron árultak egy-egy fajta áldozati állatot, és éppen ezért így vált aztán Isten háza a rablók házává. Visszaéléseket követtek el. Az imádság csendjét megtörte a pénz csörgése, a hangos alkudozás, az állatok bőgése, és ez senkit nem zavart. Ez ebben a szomorú. Egyre inkább kiélesedett az a kettős élet, mely arról szól, hogy megfordulunk olykor a templomban, de éljük úgy az életünket, mint akik nem járnak oda. Elveszítette eredeti funkcióját a templom. A vezetői nem a megfelelő feladatokat látták el. Más szerepet vállaltak magukra, mint amit kellett volna. És partnerré váltak abban, hogy Isten háza rablók házává váljon. Annyira élesen hatol a szívembe, testvérek, hogy ez a probléma talán ma is fennáll. Vajon a mai egyházak az Istentől elrendelt funkciójukat látják el? Vajon az azt vezetők megfelelő szerepeket vállalnak magukra? Vajon még most is sír olykor Jézus? Lelki értelemben vaknak lenni valahogy ezekkel a jelzőkkel írható le. A józan belátás, megfontolás, a következtető és ítélőképesség nagyfokú hiánya, korlátoltság, elvakultság. Ezek állandósulása az ember életében nagyon veszélyes, mert azt látjuk Jeruzsálem történetében, hogy ezeknek köszönhetően pecsételték meg sorsukat, és késztették Jézust arra, hogy engedje el a kezüket. De akkor váltsuk apró pénzre, hogy ez mit jelent a magunk életére nézve. Mind egyházi, mind gyülekezeti, mind az egyén szintjén találkozunk azzal a jelenséggel, hogy Isten igéjét a maguk tetszése szerint értelmezik. Vannak, akik csakis a tudomány és a racionalitás szemszögéből vizsgálják, és magyarázzák például az ószövetségi történeteket. A 10 csapást természettudományos szemléletként közelítik meg, és néhány szereplőre a Bibliából azt mondják, hogy nem is léteztek. Pál leveleit véleményük szerint nem is maga az apostol írta, és Jézus csodatételéhez nem hittel nyúlnak. Valószínűleg ezek nem feltétlen most ránk igazak, de sokan vannak így. Viszont az velünk is megeshet, hogy tetszésünk szerint értelmezünk egy parancsot, vagy egyszerűen nem veszünk tudomást arról, amiben érezzük, hogy bűnösök vagyunk. Pál figyelmeztette is Timóteust, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Aztán mit tanúskodik még lelki vakságunkról? A legtöbben csak azért esküdnek, illetve kereszteltetnek gyülekezetünkben, mert szépen mutat a videón, vagy hogy legyen egy esemény a család életében. A tartalom nem érdekli őket. Lelki vakságban élünk, ha bennünket is az a kettős élet jellemez, miszerint itt vagyunk, de innen kilépve mégsem másként, hanem ugyanúgy vagyunk. Ha a kemény szíved még megint nem tört össze. Lépjünk tovább gyülekezeti életünkből a családi életünkbe. Sok olyan férjet ismerek magam is, akik többre becsülik az autójukat és a karrierjüket feleségüknél. Vagy olyan, aki elviszi otthonról a pénzt alkoholra költeni. És nem csak a férfiakról, hanem nőkről is szólva, akadnak, akik boldogan fekszenek egy idegen ágyába, mert vakok, és elveszítették az ítélőképességüket. Hány család sínli ezt meg? Hány gyerek tiszteletlen a szüleivel szemben, és hány szülő akar uralkodni a gyermekén? És itt ne csak a kisebbekre gondoljuk, hiszen mindaddig magunk is gyermekek vagyunk, amíg szüleink élnek. Mennyire hiányzik ma a társadalomból a józan ész, a józan belátás és a szerénység. Függőségeiket az emberek természetes és elfogadható szokásként kezelik. Akik lopnak, úgy tartják, hogy minél nagyobbat csináld, mert annál kevesebben fogják megkérdőjelezni. Tisztességes munka helyett az interneten történő magamutogatásból kívánnak egyre többen megélni. Nem látunk be egész egyszerű dolgokat, hogy elfecséreljük az időnket tévére, telefonozásra, ahelyett, hogy valami építő és hasznos tevékenységet választanánk. És ez már nem csak a fiatalok problémája. Mik ezek, ha nem a mi vakságaink, testvérek? A lelki jelzőlámpáink, vészvillogóink, azok egyre halványulnak, még nem teljesen kialusznak, és ez már fel sem tűnik. És nyilvánvalóan, ahogy az igéből is kitűnik, a legnagyobb problémát az okozza, amikor Isten szavára válunk érzéketlenné. Ebben a lelki vakságban egy fontos eszközét és érzékét veszíti el az ember. Első ránézésre ez egy kényelmes állapot lehet, hiszen úgy éljük ilyenkor az életünk, ahogy az magunknak tetszik, ahogy mi akarjuk. Nem kell törődni elvárásokkal, Isten törvényeivel, nincs megalkuvás, kompromisszum, és a következmények sem azonnal érnek minket utol. De ami késik, az nem múlik. Igaz ez most is. A Szentlélek az, testvérek, ami felnyithatja újra lelki szemeinket, és változtatásra késztethet. Ezért, amikor érezzük, hogy Isten valahogy munkálkodna bennünk, ne oltsuk el ennek a parázsát, hanem foglalkozva vele, hadd növekedjen és váljon igazi tűzzé, hozzon világosságot a sötétség helyébe. A fegyelmezés kapcsán szokták mondani, hogy inkább sírjon százszor a gyerek, mint hogy a szülőnek kelljen egyszer. Mai történetünkben élve ezzel a képpel, sajnos végül a szülőnek kellett sírni, mert már valami visszafordíthatatlan történt. Az elején feltettem egy kérdést, amire azt ígértem, hogy visszatérek. Vajon én is már megsirattam Jézust? Azt nem tudom, hogy végül sírte, de azt tudom, hogy én is voltam, és valószínűleg még most is sok téren vak tudok lenni. Az okot azt megadtam hozzá. És nehogy azt higgyétek, hogy ezt olyan egyszerű innen megvallani. De azért teszek így, hogy hát, ha ez segíthet neked is. Inkább mi sírjunk százszor, és valljuk meg bűneinket, vakságunkat, könnyek között, mint hogy végül Jézus sírjon felettünk. Tanulságos történet ez a mai, mert Jézus kimondja, hogy a kegyelmi időnek is van vége, van egy határa. El lett rejtve Jeruzsálem lakóinak szeme elől a békességre vezető út, éppen akkor, amikor ők ezt egyáltalán nem is sejtették. Ünnepeltek, miközben életbe lépett Isten ítélete. Óriási kettősség ez. Ilyen kettősségek megbújhatnak a mi életünkben is. Mikor nyugodtan, vagy talán még boldogan, teszünk valamit, éljük valahogy az életünket, és lehet a másik oldalon Isten gyötrődik és szomorú miattunk. Befejezem és összefoglalom most már azzal, testvérek, hogy ezzel a mai igehirdetéssel nem az volt a célom, hogy én most bárkiben is bűntudatot vagy bármi egyéb negatív érzést keltsek. Munkálja ki mindenkiben a Szentlélek azt, amit ki akar és ki tud formálni. Viszont, amit át szeretnék adni és a szívetekre helyezni, az nem más, mint ahogy a mondás is tartja, hogy az okos ember más kárán tanul. Legyünk hát okosak és tanuljunk Jeruzsálem kárán, hogy mit is jelent lelkileg vaknak lenni. Hogy igenis van egy időbeli határa a kegyelemnek, vannak következmények, és hogy talán pont akkor vagyunk a leginkább vakok saját életünkkel kapcsolatosan, amikor mi azt a legkevésbé gondolnánk. Áldja meg így Isten elmélkedésünket, és áldja meg így az ő igéjét is a mi szívünkben. Ámen. Köszönjük Istenünk, amért ezen a mai napon sem a bűneink szerint bánsz velünk, hanem a te kegyelmeddel és jóságoddal tekintesz ránk, amely valóban igazabb hűségre int ezen a mai napon is. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy a szíveden viseled a mi sorsunkat egyen-egyenként. Köszönjük azt, hogy te mindnyájunkért vállaltad a keresztet, mindnyájunkért meghaltál, és elkészítetted számunkra az örök élet ajándékát már itt a földön is. Segíts bennünket abban, hogy ne legyünk vakok a te kegyelmedre és a mi életünkre, olykor bűnös állapotára. Ne legyünk vakok a mi hiányosságainkra, és vegyük észre azt, hogy amit mi jónak gondolunk, az talán éppen téged pont elkeserít. Nagyon hálásak vagyunk neked azért a jóságért és szeretetért, amit ma is közölsz velünk, amiért így készítesz bennünket húsvét ünnepére, és így vezetsz bennünket életünk napján, minden napján is. Kérünk azért, hogy segíts hozzád hűnek lenni, segíts, hogyha kell, akkor nekünk is vállalni a könnyeinket, és azok közben, azok között elmondani neked mindazt, ami ott van a mi szívünkben, amiket látunk, hogy nem jó, de mindig elhessegettük, és nem valltuk meg neked. Hát, hogy ne tegyünk így, hát, hogyha innen kilépünk, akkor ne ugyanolyanok legyünk, hanem változzunk minden egyes vasárnap, minden egyes alkalommal. Köszönjük, hogy te mindenben megsegítesz, hogyha mi is őszintén erre vágyunk. Legyen tiéd így a dicsőség mindörökké. Amen.